szép álmokat. Esti mese a Halas Rádióban.
Gérszabó Judit, hárman a szekrény tetején, 13. fejezet. Tudunk madzaga a szellemeset, de mégis haza kell menni a kövér kis Médihez. Valamikor elkezdtük, hogy minden óvári vakációt szellemjárással fejeztünk be, ami vidám dolog, legalább nem fáj annyira, hogy egy évre el kell búcsúzni. Anyánk gyakorta így dicsér bennünket. Az én gyerekeimnek Eszti húgom kétszer is örül, amikor megérkeznek hozzá, és amikor eltávoznak tőle. Pétertől is eléggé rossz elköszönni, habár egy ideig jön velünk hazafelé, mert Győrben jár első gimnáziumba. Utolsó este Eszti néniéknél gyűjtünk egybe, pedig hívogatott Izé Lujza néni is, csak hogy az ő lakásuk nagyon alkalmatlan. Teli van porcelánnal, vitrinekkel és más teljesen felesleges holmikkal, amiket lever a labda és mozogni se lehet, csak ücsörögni illedelmesen. Ami sajnos eléggé hamar unalmassá válik a csodálatos grófnéval együtt, akit ne is említsünk senkinek, mert furcsák az emberek a mai világban. Eszti néniék lakása sokkal jobb, mert ők még fiatalok, és szerencsére csak kevés vitrint tudtak beszerezni. Egészen keveset, úgyis ki lehet fejezni, hogy egy sincs nekik. Lehet mozogni legalább nyugodtan. Van hinta is a két szoba között, Ferko nagyon szereti. Egyszer így faggattuk. Ha felépítenénk a köveidből egy szépséges várat, akkor meddig bírnád ki, hogy össze ne roncsad? Ferko nagyon megsértődött és fogadkozott. Utálatosan kívírom akár egy hétig is. Mert eleinte nagyon biztos volt a dolgában, amíg meg nem látta, hogy a tündökletes várat pontosan a hintája alá építjük, ha csak megmozdítja és már összedől. 3 napig nagy keservesen nem hintázott, akkor elpityeregte a várat Eszti néninek, aki nem helyeselte. Gyerekek, ez buta vicc, pedig szerintem ellenkezőleg elég ötletes, és magyaráztuk Péternek is. Utolsó este mindig szellemeset játszunk. Készségesen beleegyezett. Hú-hú! És felemelte a kezeit rémisztően, mint a rendes szellemek. De megcsóváltam a fejem. Egyáltalán nem így kell. Aztán hoztam sok vékony spárgát, mert azzal kezdjük mindig. És összekötöttem az egyik kilincset a másik kilincsel, eléggé röviden. Olyankor, ha nem csukja be az ember, hanem csak betámasztja, akkor ha bejön valaki és kinyitja az egyik ajtót, magától kinyílik a másik. És elkezd a lakás szellemes lenni. Péter hamar megértette. A többi spárgát mind kifeszítettük szerteszét a lakásban, egyik bútortól a másikig, poka magasságban. Az csak természetes, hogy elsőnek rögtön a csodálatos Éva esett hasra tőlük. Belegabajodott teljesen, és nyafogva tőzsölte a térdét. Vérzik, és ha nem adtok nekem is spárgát, akkor meg lesztek mondva, és bőgök is ráadásul. Mire ő köthette össze a tárgyakat? Elég ügyesen dolgozott, nem töltötte hiába az eddig életét mellettem. A telefonkagylót például egészen rövidre bogozta össze, attól fogva csak hasonfekve lehetett beszélni. A fésűvel meg vele jött a kefe, meg egy pohár víz is, és így tovább. Eszti néni bekukkantott mosolyogva. Mit műveltek? De belépni nem mert. A felnőtteket már eléggé zavarja, hasra esnek. Mutattunk neki mindent lelkesen, bólogatott és csodálkozott, nevetett. De nem jött be, hanem főzte az utolsó vacsoránkat. Csak így nem volt érdekes, hogy valamennyien tudtuk a spárgákról, hogy mind a másikat akartuk becsapni. Másik pedig nincs. Hiába lett egyre homályosabb a szoba, hiába örültünk, így legalább nem lehet észrevenni semmit. Mert nem is nézte senki. Éva kiült az ablakba, az én megszokott helyemre, énekelt, amitől még rémesebb lett az álomlott hangulat. Tudjátok, mire gondoltam? Kérdezte álmosan Ferko. Arra gondoltam, hogy ma éjjel ne feküdjünk le egyáltalán, mert ma vagytok itt utoljára. De Eszti néni mégis érte jött, hogy lefektesse. Kicsit idegeskedett is. Mozulj már, fiam, rengeteg a dolgom. Úgyhogy elvállaltam helyette. Eszti néni, ma este majd én altatom el a Ferkót. Ferko nagyon örült a cserének, csak Eszti néni gyarkodott. Alvás lesz abból, nem hancúrozás? Aztán kirohant a konyhába a sercegű sült húshoz, és rám hagyta a fiát. Mentem vele a másik szobába, és visszaszóltam az Éváéknak. Próbáljatok egy kicsit csendben maradni, rögtön jövök. Ferko bemászott a kiságyába, én meg ráterítettem a nyári takaróját. Nyuszik sétálnak rajta körbe, meg kis csibék. Jó magasra fellendítettem, és szépen aláereszkedett pontosan a Ferkóra. Összenevettünk, hogy olyan szépen sikerült, aztán mondta a gyerek. Még egyszer nem tudnád megcsinálni? De hogy is nem. Másodszorra egy kicsit arrébb ereszkedett le, harmadszorra egész magasba repült, a negyediknél Ferkó ordibált. Én is! Ssss! Szépen elhallgatott, úgyhogy ő is csinálhatta, és néhányszor egészen jól szállt neki. Aztán betakarta, hogy most már aludnia kell. Kérdezte tőlem. Te szeretnél a kis ágyban aludni? Én már elfejtettem, hogy az milyen. Úgyhogy gyorsan helyet cseréltünk, én feküdtem a helyére. De csak nagyon nehezen fértem el. Ferkó az ágy szélére jut, és mondta. Most pedig mesélek neked. De felültem, mert nagyon kényelmetlen volt, és Ferkó meséi órákig tartanak. Javasoltam neki. Építsünk inkább ketrecet. Letakarjuk az ágyadat, és már is kész a kalitkád. Sehol nem lehet kimászni belőle. Ferkónak azonban nem tetszett. Én olyan ketrecet akarok, amiből mindenütt ki lehet mászni. Az ajtóra néztünk, hogy nem jön-e Eszti néni, de nem jött. Úgyhogy a szoba sarkába építettük a ketrecet, belekuporodtunk mind a ketten, és vigyorogtunk egymásra. Csak Ferkó hamar megunta. Mesélj, vagy játszunk valamit, Rómeó Júliásat. Nem vagy még álmos, kérdeztem reménykedve, de megrázta a fejét. És különben is látszott rajta, hogy egyáltalán nem álmos. Kénytelen voltam tovább folytatni az elaltatását. Játszottam neki mesét. Hip-hop, jön a büszke hajkefe herceg, és keresi boldogan a kis királylányt. Ferkó csillogó szemmel figyelt, nézte az ugrába közeledő hajkefét, és azt válaszolta. Az aranyhajú kispárna kisasszonyt a gonosz takaró király tartja bezárva? És becsúsztatta a kispárnát a csipkés takaró alá. Ilyen jókat lehet játszani a kicsikkel is, csak nem szabad sajnálni a fáradtságot. Én egyáltalán nem sajnáltam, hanem fenyegetőztem. Vigyázz, gonosz takaró király, már elindult a hűséges hadseregem, és odahúztam hozzánk a kisebbik szőnyeget. Az mind a hűséges sereg? Ámult el Ferkó, és rögtön cselekedett. Repül a nehéz ágyú golyó! És hozzávágta a pöttyös labdáját. Csak nem a szőnyeget talált el, hanem az ajtót. Elég nagyot csattant. Rögtön bejöttek rajta Éváék, és körülnéztek. Ki a hunyó? De hamar megértették, hogy miről van szó. Behúzottak a heverő mögé, és Éva halkan ordította. Még nem ér a nevem! Előbb el kellett osztani az ágyú golyókat. Ővék lett minden dominó, miénk pedig minden építőkocka. Mi lettünk a kispárna kisasszony pártolói, Éváik pedig a hajkefe herceg hívei. Aggódva felugrottam. Az állólámpát meg a rádiót húzzuk félre, mert még minden más törékenyt is. Aztán elhelyezkedtünk, és Péter éppen magas bemelte az egyik díszpárnát, amikor megmozdult az ajtó. Anti bácsi nyitotta, de csak résnyire is suttogott. Gyertek vacsorázni! Aztán bejött egészen, és hangosan mérgelődött. Ferkónak már régen aludnia kellene. Jogosan sértődtem meg. Valamennyien azért vagyunk itt, hogy minél előbb elaludjon. Ránéztünk Ferkóra, aki nagyon vidáman ugrált és ordibált. Engem még nagyon soká kell altatni. De Anti bácsi kiterelt valamennyiünket, egyedül a Ferkót leszámítva. És csak a kislámpa maradhatott égve. Nekünk meg egészen csendben kellett maradnunk. Tisztán hallottuk a szegény Ferkó szipogását. Pedig igazán már majdnem elaludt. De az is kétségtelen, nélkülünk egy-kettőre megnyugodva szuszogott. Ferkót nagyon szeretem, pedig hazudós. Eszi néni szebben mondja. Csak fantáziál. Attól még mindig nem igaz az a sok minden, amit össze-vissza mesél. Eszi néni nagyon rendesen védi a fiát. Ferkó még kicsi, összekeréri az igazat a mesével. 5 éves korodban te is így voltál? Lehet, már nem emlékszem. Azt az egyet nem szeretjük a Ferkónál, hogy mindig pityerek, ha felébred. Miért kell azért bőgni? Eszi néni szerint Éva is bőgött kiskorában, és el nem hallgatott, amíg anyán ki nem vette a kis ágyából. Akkor is még sétálgatni kellett vele egy ideig, és vigasztalni. Ilyen gyagya volt már akkor is. Kíváncsian kérdeztem, és én? De kiderült, hogy én már kisebb koromban is meglehetősen élénk voltam. Előfordult, hogy anyánk mérgesen belerakott a járókámba. Most pedig itt maradsz, nem mászol ki, nem ordítasz. Nem fogod nekem az egész lakást felfordítani. Már kicsi koromban is szót fogadtam neki, és benne maradtam a járókában. Csak arrább toltam az egészet, mindig oda, ahol éppen dolgom volt. Erre én már végképp nem emlékszem, de azért valahogy hasonlít rám. Ha lefektetett, így fohászkodott hozzám. Csak egy kicsit maradnál már nyugton. De soha nem tudhatta, honnét kerülök elő, a paplan alól vagy az ajtó mögül, és pizsamásan-e vagy a régi fátyolos kalapjába öltözötten, boldogan mosolyogva vagy torkom szakadtából ordítva. Úgy látszik, már akkoriban is gyakran támadtak jó ötleteim. És mintha nem lett volna elég baj a szegény anyánknak velem, mert ráadásul még a dinnyeiben is megszületett. Nem szeretnék egyedüli gyereknek lenni, az néha jó, de legtöbbször unalmas. Perkót is sajnálom, amiért nincsen testvére. És legtöbbször csak Eszti néniékkel lehet, vagy egymagában játszhat. Már sokszor megfigyeltem, mit művel ilyenkor. Van egy ócska piros kis autója, azt tologatja és kiabál. Tütű, tütű, jön az autóbusz! De ha kinevetem, amiért ilyen kicsi autóbusza van, akkor rögtön kijavítja. Ez egy prima versenyautó. Csak bólogatok. Szép kis versenyautó, egyetlen kereke sincs már. Érdekes, mégse szívesen adja oda nekem, pedig egyébként nem irigy, örül, ha játszanak vele. De a kis autót rögtön visszaveszi. Nem kell birizgálni, jó? És sértődöttem, bámul rám. Aztán megrázza a fülem mellett, vigyorog, és megrázza az én fülem mellett is. De nem hallani az égvilágon semmit, csak ő hallja, senki más. A Ferkó még kis buta, úgyhogy rá is kell hagyni. Na hát, tényleg zörög, mi zörög benne, kisfakarcs? Ferkó nem nagyon szereti a kisfakarcsnak szólítjuk, mint az édesapja. Egyébként mindenkinek fontoskodva ezt válaszolja. Omáz van benne. Még soha nem hallottam omázról, és senki más nem hallott, egyedül Ferkót kivéve. Apukája kijavítja. Zománc az, kisfiam. Ferkó pedig izgatottan bizonygatja. Omáz! Az omáz az olyan, mint az Ágnes, amit egyszer hoztál nekem a garázsból, csak elvette egy nagyobb fiú kölcsön, és többé nem adta vissza. De nem is baj. Apukája nevet. Mágnes, kisfakacs, majd hozok neked másikat, nagyobbat. Ferkó pedig csak térdel a játékai köz markában a piros kisautóval, és rázza a fejét. Köszönöm szépen, már nem kérek. Az omáz úgyis erősebb, az omáz a legerősebb fiúnál is erősebb. Anti bácsi nem nagyon szereti, hogy ilyeneket mond. Oda húzza magához, a térdére ülteti, és magyarázza neki komolyan. Kisfakacs, nincsen omáz. A te kis autódban sincs, meg a másiban se, és sehol a világon, érted? És megsimogatja a fejét. De Ferkó kicsúszik az öleléséből, játszik tovább, és nem nagyon látszik rajta, hogy megérteni. Ha nem hallják a felnőttek, akkor én másképpen játszom Ferkóval. Tessék vigyázni a felszállásnál, indítom a kocsit, kérem a jegyeket, mindenkitől, kérem az omázt. Olyankor Ferkó nagyon boldog. A térdemre könyököl, és ideadja a féltett kis autóját. Ebben van az omáz. Akinek omáza van, az a legerősebb, gyerek se tudja lebirkózni. Én pedig nézegetem meglepődve a vacak kis autóját, aztán elismerően visszaadom. Tényleg milyen erős, de ebben van a legerősebb omáz a világon. Ez persze nem igaz, és Ferkót majdnem mindenki kineveti. De szerintem mégsem hazugság. Talán inkább mese. Nem tudom. Azelőtt sokat emlegette Ferkó, ahogy megnőtt egyre ritkábban. Soha nem is szokott az eszembe jutni, csak amikor elbúcsúzunk Óvártól. Amikor Ferkó elaludt, és mi csendben vacsoráztunk, akkor meg lehetett hallani Peggy kaparászását meg vinnyugását, ahogy mindenáron be akart jönni játszani. Pedig most 10 hosszú hónapig nem lehet. Hogyan érti meg ezt egy kutya? De erre se akartam gondolni. Peggy helyett Izé néni jött be, intett, hogy csak maradjunk ülve, pedig egyikünk se ugrott fel. Jó étvágyat kívánt, és elvitte Pétert. Petinek még csomagolnia is kell, aztán megsimogatta a fejünket. Na ne lógássátok ennyire az órotokat, hisz Győrig úgyis együtt utaztok. Ennek örültünk, de azért maradni még jobb lett volna. Aztán lefeküdtünk, és nagyon soká sutyorogtunk még a meghitt sötétben az Eszti nénivel meg az Évával. Egészen okos dolgokat is, hiszen kezdtünk már lassan valamennyien felnőtté lenni. Persze egyedül a szerencsétlen Évát leszámítva. Másnap pedig már teljesen feleslegesen sütött a nap, mert mennünk kellett a vonathoz. Péter is jött velünk. Apukája elkérte a bányától a szép fekete kocsiját, beleraktuk a csomagokat, és kivitt bennünket az állomásra. Én ültem elől, hogy ne legyen semmi vita. Eszti néni a lelkünkre kötötte, hogy el ne felejtsük megköszönni a szívességét, mert nagyon elfoglalt ember, és lám mégis vette magának a fáradtságot. Éva köszönte meg, ő mégiscsak jobban ért az ilyesmihez. Nagyon jó volt ezzel a kocsival jönni, sokkal jobb, mintha gyalog kellett volna cipelni a sok nehéz csomagot. De azért Anti bácsi teherautójával jönni még érdekesebb lett volna. Ezt nem kellett volna elkotyognia, még ha igaz, akkor se, úgyhogy megnyugtattam a Péter apukáját. Ami megtörtént, az elég baj, nem kell többé beszélni róla, és kész. Aztán felszálltunk a vonatra, és integettünk mindenkinek. A vonatnak nagyszerű vonatszaga van, és prímán koszos mindenütt. Ezt Eszinén is tudja, és tanácsolta nekünk. Ne nyúljatok semmihez! Mutattuk neki a kezünket, és rögtön sóhajtva beleegyezett. Most már teljesen mindegy. Erzsébet néni is megérkezett nagy fújtatva, sütött mézes kalácsot és szétosztotta közöttünk, málnalekvárral töltve. Eszti néni olyan halkan hálálkodott, hogy csak mi hallottuk. Na, most már legalább ragadni is fognak. Paula majd azt hiszi, hogy még a mosdóvizet is sajnáltam tőlük. De nem hiszem, hogy anyánk ilyeneket gondolna, hiszen biztosan emlékszik még, milyen gyorsan be tudunk piszkolódni tetőtől talpig. Izé Lujza néni is kijött elbúcsúztatni bennünket, izgatottan belekarolt Erzsébet nénibre és szipogta. Biztos senki nem hiszi el nekem, de hiányozni fognak, míg a bolondos Andrea is, olyan csendes és unalmas lesz a ház nélkülük. Ezen azért hatalmasan meglepődtem. Miért ne hinni el ez bárki is? Egyébként az biztos, hogy kisé csendesebb az a ház, amelyikből én kimegyek. De annál jobban fog majd harsogni az otthoni lakásunk. És azért anyánknak is kell egy kis boldogság. Eszti néni felnyújtott nekünk két képeslapot. Az egyiken az óvári városfal maradékot lehetett látni, ahová egyszer kiszaladtunk a nagy vihar után mezítláb, és az eső turcsákban szaladgáltunk. Nagyon érdekes érzés. A másikon piros tulipán volt látható, piros lepkével. Azt majd elkérem, mert nagyon szép. Az óvári kép meg kell a földrajzórára. Mindegyik lapot megcímezte saját magának, tett rá bélyeget és ráírta. Szinte hihetetlen, de minden baj nélkül megérkeztünk Győrbe. Eszti néni szeretett nevetni és viccelődni, akár csak anyánk, akár csak én, habár az én vicceim nem mindig nevetnek. Nem baj, majd belejövök. Sokat gyakorlom. És azt is tudtam, nem is félt annyira bennünket, mert Péter velünk van, és benne megbízik. Meg is lehet, nagyon rendes, egyetlen hibája, hogy fiú. A másik lapon ez állt. Mind a két tündért hiánytalanul átvettem. Ezt anyánknak alá kell írnia, amiből látszik, hogy testvérek. Aztán elindult a vonat, és Eszti néniek mindig kisebbek lettek, de ott maradtak, amíg csak látszott belőlük valami. És izgatottan vártuk a kerítésünket, hogy a vonatból mi látszik belőle, de csak egy villanás lett, és a kertbe nem is lehetett belátni. Az úszodát elég sokáig nézhettük, és legtovább a nagy templomot, ami olyan pompásan zeng Erzsébet néni lakásában. Győrben Péter elbúcsúzott. Integetett nekünk a komoly diákruhájában és sapkájában, amit ő kissé idegenné vált. Mint egy felnőtt gimnazista. És Pestig már nagyon jól megvoltunk az Évával is, csak azon veszekedtünk, hogy lehúzzuk-e az ablakot, vagy fel, hogy kívüljön, és miért nem a másik, hogy megy, együnk-e, vagy később, hogy cseresznyést, sült hússal, vagy inkább palacsintát kovászos uborkával, meg ilyeneken, de semmi máson nem. Úgyhogy anyánknak rendben a nyakába borultunk, aláírta az átvételünket, és megindultunk haza. Persze anyánk mellett állott még valaki. Soványabb és lesültebb, mint akit itt hagytunk, és aránylag egészen normális formájú. Anyánk így szólt hozzá. Marikám, segíts a bőröndöknél. És ez a Mari készségesen ugrott. Minden esetre jóval testvérebbnek tűnt, mint a megérkezésünkkor. A haja rövid le lett vágva, mert anyánk nem ért el sok csodamasnit vasalni. Nekünk meg nem szabad, hanem majd el kell vinni a vasalót végre a szerelőhöz, mert makrancos. És Mari ruháján meglátszott, hogy ki jár benne játszani a térre. És a szürkés zoknián is, hogy maga mossa, mert anyánk szerint a házi munkát korán el kell kezdeni. És tisztán látszott, hogy a csodálatos Mari el is kezdte. Csak mégse úgyse jött bele. Csak azt ne higgye bárki, hogy ezzel minden rendben is van. A kapuban ott várakozott ránk Zsuzsa, vigyorogva és vörösödve, mint mindig, meg nyúlaskóska a papírzacskóval, amiben törpe papagáj volt, amit nekünk vettek olcsón, mert lány. Egy persze olyan furcsa volt minden, mintha valamilyen üvegen átnézném, mintha mindenki csak beszélne, de nem is érteném. De mire fihorászva felugráltunk a lépcsőn, ami pompás vörös fenyővel van alátámasztva, már ugyanolyan volt, mintha el sem mentünk volna. A lakás kicsi lett, ahogyan beléptem, de rövid szaladgálás után visszatért a szokott nagyságára. Nagymama a konyhában várt, hasára fonta a kezeit, mindenkinek adott puszit, ami csak minden 10 évben szokása. Szilvás gombócot főzött, amit anyánk már tálalni is kezdett. Megéreztük a morzsa finom illatát, és rögtön rájöttünk, hogy hazajönni is milyen jó.